153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem itt a stúdióban Oláné Fűzi Bolya, akit ismerhetnek hallgatóink már több riport kapcsán, de most a kovászolásról, a kenyérsütésről fog nekünk mesélni, hiszen nagyon sokat foglalkozik ebben, szinte mint egy szakértő ebben a témában. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek, Ibolya.
Szeretettel köszöntelek, Ági, és köszöntöm szeretettel a rádióhallgatókat.
Én azt gondolom, hogy szegény rádióhallgató kénytelenek az én mániáimat elviselni. Én nagyon-nagyon lelkes vagyok, és mostanában az egészséges életmód a családunkban lévő betegségek miatt nagyon ráirányította a figyelmemet, hogy egyáltalán nem mindegy, mit eszünk, mit iszunk, és hogy óriási javulásokat lehet elérni nagyon nehéznek tűnő betegségekben is. Ennél fogva például most a kovászos kenyér került a fókuszba, hiszen Guzeó András riportja kapcsán is hallhattak róla, Béki tanár úr riportja kapcsán is hallhattak róla, hogy mennyivel másabb a kovászos, akár uborka, akár káposzta, és mennyivel jobb a kovászos kenyér, hiszen a glutén nem túl egészséges senkinek, nem csak a lisztérzékenyeknek. Szóval ezért vagyunk most többek között itt, hiszen Ibolya, én ezt hallottam, és utána meg is tapasztaltam, hogy te ebben nagyon régóta foglalkozol.
Igen, már negyedik éve, tehát 2016 nyarán kezdtem kovásszal foglalkozni, illetve akkor nekem is volt egy ilyen élményem, ami egy előadássorozat, egy holisztikus szemléletű előadássorozat, ami egy közös kenyérsütéssel zárult. Ugyanez nem volt még kovászos, de valahogy előhívta belőlem kisgyerekkorom emlékeit, hisz a 60-as évek elején édesanyám még igazi kovásszal is oda-haza kemencében sütötte a mindennapi kenyerünket.
Kezdjük az alapokkal. Miért jobb a kovászos kenyér, mint mondjuk az élesztővel sült kenyér? Mert egyébként, ha valaki megkóstolja konkrétan, akkor totál különbséget tud tenni, sokkal finomabb a kovászos kenyér, de hogy mitől jobb?
Igen, valóban finomabb is, sokkal zamatosabb, sokkal ízletesebb tud lenni egy kovászos kenyér, de elsősorban nem is az íz, ha bár az étkezés azért egy örömforrás, és jó, ha finom ételeket eszünk, de egészségi szempontból a kovászos kenyérnek a lényege a hosszú érlelési idő, és itt a hosszú érlelési idő alatt olyan enzimes folyamatok zajlódnak le a kenyértésztában, amelyek a hosszú szénhidrát láncokat úgymond kisebbekre aprítják. Gyakorlatilag a kovászban élő kis mikrolények, ezek a vadélesztő gombák, teljesebb baktériumok, ezek előemésztik azokat a kemény, sokszorosan összetett szénhidrát láncokat, nagy molekulákat kisebbekre aprítják, úgymond előemésztik nekünk.
Tulajdonképpen szinte szóról-szóra ezt hallottuk Guzeó András doktor úrtól is, aki ugye azt mondja, hogy ez valami 250-60 elemből álló hosszú lánc, ami nem jó a szervezetnek, ez a baj a gluténnel, és hogy ez a kovászolás elő dolgozza, tehát hogy utána már nem fog gondot okozni a szervezetnek. Ez a hosszú érlelési idő, ez tulajdonképpen mit jelent? Mert én bevallom őszintén, rögtön sütöttem is kenyeret, és azt tapasztaltam, hogy mondjuk én 24 óráig érleltem, és nem lett nagyobb, nem akar tovább fejlődni, és mondtad, hogy az sem jó, ha túl hosszú.
Igen, tehát itt azért alapvetően jó, ha megismerkedünk bizonyos mikrobiológiai, biokémiai folyamatokkal, és azzal a folyamattal, hogy mi történik a kovászunkban, és hogy hogyan működik. Tehát, hogy kiismerjük a kovászunknak a lélektanát egy kicsit, mert hogy a kovásznak lelke van, ebben biztos vagyok.
Sőt, a tiédnek neve is van.
Hát sőt, így van.
Úgy hívják?
Luca.
És hány éves?
Hát 2016 őszén született. Pontos születésnapot nem jegyeztem föl, mert akkor még nem gondoltam, hogy ennek ekkora jelentősége lesz az életemben, és illetve Luca életében. Valamikor szeptemberben raktam össze, és ő azóta életben van, és azóta vele sütöm a kovászos kenyereimet.
Ott tartottunk, igen, hogy tulajdonképpen arra jöttél rá, hogy te ki akarod próbálni ezt a kovászos kenyeret, és most itt elárultad, hogy még amikor indítottad a kovászt, akkor nem gondoltad, hogy ilyen jelentősége lesz az életedben. Hogy jöttél rá, hogy ez egy fontos dolog?
Hát sok minden motivált ebben, mert akkoriban én is nagyon kerestem az utam, illetve azt, hogy hogyan tudok én tenni önön magam egészségéért, és azért, hogy jobban érezzem magam a bőrömben, meg nyilván a családom tagjainak is hogyan tudok segíteni abban, hogy áttérjünk és meg tudjunk valósítani egy egészségesebb táplálkozást. Mert az, hogy a glutént ma úgymond egy ilyen főgonosznak kiáltották ki, és erről egyre többet hallunk, hogy ez mennyire rossz nekünk, miközben tudjuk, hogy az ember azért pár ezer év óta fogyaszt gabonákat, többek között gluténtartalmú búzát és egyéb gabonaféléket. És az, hogy napjainkra ez ennyire rossz fényben van feltüntetve a táplálkozásunkban, azért ennek több oka is van. És ebből talán hármat említenék meg. Az egyik az, hogy azok a gabonák, amiből ma a kenyerünket sütjük, az már rég nem azzal a genetikai állománnyal rendelkezik, ami akár csak 100 évvel ezelőtt is volt, hanem az utóbbi években nagyon-nagyon felpörgött, hogy újabb és újabb nemesítésű gabonákat hoznak be, és itt a nemesítést is azért idézőjelbe tenném. A fő szempont az, hogy ezek minél nagyobb terméshozamúak legyenek, minél inkább kiszolgálják a nagyüzemi monokultúrás mezőgazdaságnak az igényeit. Közben a tápértéke, a sikértartalom, a fehérje összetétel a búza szemben, hogyha most jobban csak búzára fókuszálunk, hogy ez hogyan alakul, ez nem feltétlenül az elsődleges szempont ennek az egészségünkre gyakorolt hatása. Tehát ez az egyik. A másik fő ok pedig, ahogyan ebből a kenyerünk készül.
Innen fogjuk folytatni, hiszen ugye a másik fő dolog, hogy hogyan készülnek ma általában a kenyerek, innen fogjuk folytatni, Olláné Fűz Ibolyával beszélgetünk a kenyérsütésről, a kovászolásról, annak hasznáról, maradjanak velünk, folytatjuk zene után.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, folytatjuk a mai interjút. Olláné Fűz Ibolya segítőnk, aki tulajdonképpen a kovászolásról, a kenyér sütésről mesél nekünk, hogy miért érdemes ezt csinálni, amellett, hogy egyébként nagyon jó szórakozás is, hogy így mondjam. Tehát, hogy a 20. sorozat, bugyuta sorozatunk helyett esetleg, ha ebben töltjük az időt, akkor nagyon-nagyon kreatív tevékenységet folytatunk, amellett, hogy végtelen egészséges. Ugye itt azt mondtad, hogy a buzák sem olyanok már, mint régen. Kicsit a tápértékük az kevésbé fontos, mint hogy nagyon sok teremjen belőlük. És azt mondtad, hogy a másik probléma talán a mai pékárukkal, ahogyan készülnek.
Így van, tehát jellemző, hogy miután a lisztet víz éri, a kész termék, és legyen ez akár kenyér vagy egyéb péksütemény, kb. 2-3 órán belül kint van a boltba a polcon.
Tehát magyarul ennyi idő alatt készül el.
Ennyi idő alatt készül el. Tehát ennyi idő múlva már sokszor kint is van a polcon. Tehát nincs idő. Semmiképpen nem történhetnek meg így azok a mikrobiológiai, biokémiai folyamatok, amikről az előbb már itt röviden szót ejtettünk. És hát akkor még nem beszéltünk arról, hogy a pékipar azért pont a nagy versenynek köszönhetően nagyon gyakran eléggé gyenge minőségű liszteket használ, és ahhoz, hogy ezekből kenyérnek látszó valamit tudjanak létrehozni, ehhez bizony kellenek bizonyos segédanyagok, adalékanyagok, ami megint nem idegen törvényszerű, így van, idegen a szervezetnek, hiszen egy jó kenyér az alapvetően liszt, víz és só összetételből kell álljon, meg némi szeretet, lélek.
És, a munkánk, ami benne
így van. Így van egy picit. Tehát egy kovászos kenyér, és legyen az akár egy házi pék, akár egy igazi kézműves pék, tehát olyanra gondolok, akinek ugye üzlete van, és saját maga dagasztja a kenyereit, max van még egy-két munkatársa, ott benne van a lélek. Tehát ő még tud arra figyelni, ő annak a pár száz embernek készít kenyeret, aki a környéken lakik. Ahogy ez volt pár évtizeddel ezelőtt, hogy volt a sarki pék, és őt személyesen ismerte mindenki, és ő is ismerte a tőle vásárló embereket. Szót váltottak közbe.
Igen, és akkor a lélek ott is gazdagodott, pusztán már vásárlás közben.
Így van.
Ugye itt a vadkerti pék, királypéket emlegetted, hogy ott is történt egy ilyen generációváltás, és aki átvette, ő szívvel, lélekkel, utána járva készíti a kenyereit.
Így van, mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van a környékünkön olyan valódi vadkovásszal kenyereket és péksüteményeket készítő pékség, ahol lehet ilyen termékeket kapni, és igen, ez a királypékség. ami Mester Róbert vezetésével üzemel manapság, és hát ő a péksüteményeiről is azért országos hírű, sőt, határainkon kívül is már, és tényleg fantasztikus termékeik vannak, tehát érdemes oda átlátogatni, és vadkovászos kenyeret, illetve vadkovászos pékárút kell kérni, mert azért ők dolgoznak élesztővel is, hisz a alapfeladatuk a környék ellátása kenyérrel.
Egyébként egyre több helyen divat, én azt látom, hogy egyre több üzletben és pékségben lehet kapni úgymond kovászos kenyeret, de aztán te engem felvilágosítottál, hogy ez ugyan sokkal jobb, mint a sima, de azért ez még nem az, amikor mi esetleg valóban úgymond vadkovásszal készítünk kenyeret. Miért nem ugyanaz?
Hát azért nem ugyanaz, mert ami a nagy pékségekben készül kovászos kenyér, az nem vadkovász, hanem egy élesztővel indított kovász. És most azért itten csak egy mondat erejéig, és hogy pontos legyek, idézném a Magyar Élelmiszerkönyvet, hogy ő hogyan fogalmazza meg a kovászt. Tehát a feldolgozandó liszt egy részéből élesztőből, illetve starter kultúrából vízből készített, majd érlelt előtészta. Tehát a pékségekben kapható kovászos kenyér, ők joggal hívják kovászos kenyérnek, hisz a Magyar Élelmiszerkönyv így határozza meg a kovászt, hogy egy élesztővel indított előtészta.
Ezzel szemben a vadkovászt?
Ezzel szemben a vadkovászt, pedig úgy neveljük meg lisztből és vízzel, ahol hagyunk megfelelő időt arra, hogy kifejlődjenek azok a folyamatok benne, amik egy laza, könnyű szerkezetű kenyeret tudnak eredményezni. Tehát a kovászban élesztőgombák és tejsavbaktériumok élnek abban a vadkovászban, amit mi kovásznak, mi vadkovászolók annak hívunk, és az ő közreműködésükkel történik meg ez az enzimes lebontási folyamat, és itt egészen hosszú érlelési időről van szó, tehát igen, lehet akár egy 24 órás folyamat is, amíg érlelődni, kelni hagyjuk a tésztánkat, addig, amíg egy pékipari kovászos előtészta, hát pár órát érik, és aztán egy nagyobb tömegű liszthez adják hozzá, amiből készül az ő kovászos kenyerük.
Tehát, ha lefordítom, azt jelenti a vadkovászolás, hogy egyáltalán nem használunk élesztőt.
Így van.
És akkor ezek a gombák, mikroorganizmusok, baktériumok szépen a vízből és a lisztből egy idő múlva elkezdenek erjedni, tehát létrehozzák azt az anyagot, ami majd megkeleszti a tésztánkat.
Így van, tehát hogy hogyan kerülnek bele ezek a mikrolények, de természetesen már a részben a lisztben, a környezetünkben, a kezünkön, az eszközökön, amikkel bánunk, tehát mindenhol ott vannak ezek a kis mikrolények, és hogyha hagyunk ennek megfelelő időt, akkor ők ott elkezdenek dolgozni, és egy természetes folyamatok által vezérelt erjedés jön létre, ami megkeleszti utána a kenyérkénket.
Mennyi idő egy ilyen vadkovásznak a létrejötte a víz és liszt összekeverése után?
Hát nagyon sok kovászkészítési eljárás létezik szerte a világon, a különböző népek, különböző kultúrákban számtalanféle módon készítenek olyan ilyen kovász vagy kovász jellegű dolgokat, amivel lisztből, vízből utána valamilyen ételt készítenek, tehát ennek számtalan variációja van. Alaphelyzetben mondjuk egy 7-8-10 nap, amíg kinevelünk egy kovászt, és ami már alkalmas arra, hogy kenyeret süssünk vele.
Innen fogjuk folytatni. Hallgatóink, maradjanak velünk, Oláné Fűz Ibolyával beszélgetünk tovább a kovászos kenyerek sütéséről. Most a kovászérlelésnél tartunk. Innen fogjuk folytatni zene után.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszönjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést Oláné Fűz Ibolyával. Mai magazinunkban az életről, hiszen régen a búzát életnek nevezték, és a kenyér az talán az étkezésünk egyik legfontosabb része. A kovászolt kenyerekről mesél nekünk Ibolya, hiszen 4 éve rendszeresen nap mint nap használja ezt a tudását, tehát szakértője. Én az első kérdésemmel, amikor beállítottam hozzád, azt most föltenném, mert sokakban felvetődhet ez, hogy ugye nagyon sokaknál mondjuk intolerancia mutatkozik a gluténnel, a gluténes gabonákkal szemben, ami a buza, az árpa, a rozs, ezek a fő gluténes gabonáink, hogy ha a kovászolás megoldja azt, hogy emészthetővé teszi az ételt, akkor egy glutént nem jól emésztő embernek miért kell gluténmentes kovászolt kenyeret készítenie, mert ez az ajánlott. Ha egyébként maga a kovászolás, az megoldja ezt a problémát.
Olyan értelemben nem oldja meg a problémát, hogy teljesen gluténmentessé teszi. Tehát aki ekte gluténérzékeny már, annak a kovászos kenyér is tüneteket fog okozni. Hisz a glutén nem bomlik le, csak számunkra sokkal könnyebben feldolgozható emésztető állapotba kerül. Tehát annak, akinek egészséges a tápcsatornája, az nyugodtan fogyaszthatja normál gluténtartalmú kenyeret. Hát nyilván erről is eltérnek a vélemények, hogy bizonyos vélemények szerint egyáltalán nem volna szabad gluténes gabonákat fogyasztanunk, de
ha már
ezek
igen,
nézőpontok összecsapnak ezen a területen is, mint minden más területen, de ha már fogyasztunk kenyeret, illetve ilyen típusú szénhidrátokat, akkor jobb, hogyha ezt egy hosszú élelési idővel tesszük, hisz amint ezt már megismertük, itt olyan előemésztési folyamatok történnek meg a hosszú fermentációs idő alatt, amik számunkra ezt kedvezőbbé teszik. Tehát aki már teljesen glutén érzékeny, tehát kis mennyiségű gluténra is reakciókat mutat, neki valóban csak a gluténmentes magvakból, őrölt lisztből érdemes kenyeret készíteni, ha egyáltalán mint kenyér jellegű
dolgot akar enni.
Ételt akar enni, akkor igen, az legyen teljesen gluténmentes.
Nálunk az intolerancia állt fönn a család tagok között, úgyhogy mi tulajdonképpen egyből gluténmentes kenyeret sütöttünk, ami a nehezebb ügy, mert hogy kicsit nehezebb vele bánni, hát, de nagyon igen, finom talán lett, hozzáteszem kezdőként is.
Igen, nagyon ügyes
neked
vagy.
Köszönhetően.
Nagyon ügyes vagy.
Azt mondd el, hogy ugye ott tartottunk, hogy a kovászunk körülbelül 6-7 nap, míg vízből, lisztből összekeverve szobahőmérsékleten kell tartani?
Hát szobahőmérsékleten, hát jó, hogyha olyan 25-26 fokon tudjuk tartani, egy kicsit melegebben, hát ugye nyáron ezt könnyen megvalósítjuk. Ilyenkor, ha egy kicsit közelebb tesszük egy radiátorhoz, nem rá, feltétlenül nem rá, mert azért nagyon érzékenyek a hőre ezek a kis mikrolények, tehát 28 foknál melegebbet nem igazán szeretik. Tehát egy olyan 25-26 fokos hőmérséklet optimális arra, hogy kovászt neveljünk és érleljünk.
Itt rögtön felteszem a kérdést, itt nagyon vicces, hogy én dicsekedni akartam idézőjelbe, hogy milyen menő vagyok, hogy majd nem sokára kovászos kenyeret fogok sütni, és a boltba, hova beléptem, ott a fiatal eladó srác már 6 éve süt kenyeret kovászból, 6 éves a kovásza, a másik eladó segítő szakember pedig 15 éves süt kenyeret, kovászott kenyeret. Azért ennek egy divatja van, hála Istennek, hiszen gondolom sokaknak problémája van ezzel.
Igen, és akkor talán itt érkeztünk meg, hogy itt az előjáróban jeleztem, hogy három fő okot szeretnék megemlíteni, hogy miért is lett ilyen rossz híre a gluténnak. A harmadik ok pedig az, hogy túl sokat fogyasztunk belőle, tehát túlzottan eltolódott a táplálkozásunk a szénhidrátok irányába. Tehát nagyon-nagyon sok olyan ételt fogyasztunk, aminek a glutén az alapja is. És itt nem csak a kenyére gondolok, hanem a különböző péksütemények, kezdve a kakaós csigától a pizzáig, a különböző sütemények, és nagyon sokszor még olyan ételekbe is van glutén, amire nem is feltételezzük. Tehát mivel nekem is van gluténérzékeny a családomban, így például meglepődve tapasztaltam, hogy egy ilyen élő példát említsek, én még így 5 évvel ezelőtt még készítettem lekvárt Genfix-el, és a Genfix-ben az összetevők között ott volt a glutén, tehát azt a lekvárt nyilván nem ehette meg a gluténérzékeny családtagom. Tehát nagyon figyelmesnek kell lenni annak, aki valóban gluténérzékeny, és szeretné ezt elkerülni, mert nagyon sok olyan ételben benne van, feldolgozott ételekben, akár felvágott félékben, nagyon sok mindenben adalékanyagként benne van. Tehát nagyon figyelmesnek kell lennünk, hogyha ezt teljesen el akarjuk kerülni. És az mellett, tehát a kenyér mellett még nagyon sok más szénhidrátot is fogyasztunk, Csipszek. Ami hát hosszú távon eléggé megterheli a tápcsatornánkat. És a kovászban, illetve a hosszú érlelési idő alatt gyakorlatilag hasonló folyamatok történnek, tehát a kis tejsabb baktériumok, annak az enzimatikus tevékenysége során, mint ami a mi szervezetünkben, a mi vastagbelünkben élő, szintén tejsav baktériumok végeznek az emésztés folyamán. Tehát ezért tud itt megvalósulni az, hogy egy könnyebben emészthető táplálékot kapunk a kovászolással, illetve a másik nagy előnye még az, hogy a hosszú fermentációs idő alatt olyan mikrotápanyagok tárulnak fel, tehát különböző nyomelemek, ásványanyagok, amikhez enélkül nem tud hozzájutni a szervezetünk.
Tehát, ha jól értem, akkor maga ez a kovászolás, lett légyen az gluténmentes lisztből, vagy teljesen hagyományos lisztből, mindenképpen hasznos. Így és van. Akkor most a fermentálásra lecsapnék erre a fogalomra, mert nekem most arra állt hosszú hetek után össze a fejemben az, hogy tulajdonképpen a fermentálás is egyfajta kovászolási folyamat. Jól értem? Tehát a kovászos uborka, a savanyú káposzta is fermentálva van, és tulajdonképpen ilyenkor, mikor kovászolunk, akkor is azt tesszük a gabonával.
Így van, tulajdonképpen ezek mindegyike egyfajta fermentációs eljárással készül. A fermentáció, mint szó, gyakorlatilag tejsavas erjesztést jelent, ha így szépen magyarul akarjuk megfogalmazni, és maga a szó, a fermentáció, az ferréve latin szóból eredeztethető, ami pesgést, forrást jelent. Tehát ugye ilyenkor itt egyfajta erjedési folyamatról van szó, és hát mint erjesztett ételeket, erjesztett italokat, azért már régóta, igen, régen fölismerte az ember, mert különben nem lenne sörbor pálinka, tehát ezek mind-mind fermentációs folyamatoknak az eredményei, és a legközismertebbek valóban, hogyha zöldségféléinkről beszélünk, a kovászos uborka, illetve télen a savanyú káposzta, de hát a paletta ennél sokkal, de sokkal szélesebb.
És erről majd fogunk beszélni jövő héten. Ibolya ismét a vendégünk lesz, és a fermentációról fogunk beszélni, ami egy csoda, és nem is olyan nehéz, mint ami ennek hallatszik. Innen fogjuk folytatni, mert most azért a kovászolásról beszélünk, és a kenyérsütésről maradjanak velünk, zene után folytatjuk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai interjút Oláné Fűz Ibolya, kovászolt kenyérsütő szakember, itt Kiskunhalason a te nevedet adták, és ismerjük is egymást, a rádióban is már hallhattak téged, amiben belefogsz, azt nagyon-nagyon igyekszel kimaxolni, és hát itt a fotón fogják látni, hogy milyen kenyeret hoztál nekünk itt ajándékba a rádióba, hát festménynek beillik. Szóval, hogyan kell akkor a kovászolt, főként gluténes kenyeret szoktál te sütni?
Igen.
Ott tartottunk, hogy a kovász kész, vadkovász, vagyis víz és liszt, kineveltük 7 nap, interneten utána lehet nézni egyébként, hogy hogyan kell pontosan, mit ajánlasz, hol nézzenek utána a részleteknek?
Egy nagyon fantasztikusan jó csoportnak vagyok tagja, gyakorlatilag 17 eleje óta. Ez a Kovász Labor, illetve van a Kovász Labor blog, és a hozzátartozó Kovász Labor Facebook csoport. És ebbe a csoportba jelenleg nem lehet belépni, de a múlt tavasszal hozták létre a tanulócsoportot, hisz a karantén idején olyan óriási igény mutatkozott a kovászos kenyér készítésének a tanulására, hogy gyakorlatilag nem lehetett lépést tartani vele, és létrehoztak egy tanulócsoportot. Ez a Laborka Kovász Labor Alapozó nevű csoport. Ezt javaslom mindenkinek, hogy ide lépjen be, hogyha szeretné megtanulni ennek a kovászos kenyérnek a csínyát, bínyát. Egy fantasztikusan jó csoport, nagyon-nagyon jól tematizált leckékkel és nagyon inspiráló csapattal, nagy segítőkészséggel lehet tanulni itt a fortélyokat és inspirálódni. Tehát elsősorban én ezt javaslom, illetve a Kovász Labor blogon elolvasni azokat a kovász készítésnek a folyamatát lépésről lépésre, a hogyan erősítsük a kovászunkat, alaprecepteket, és itt szépen össze lehet gyűjteni azt a fajta tudást, ami egy biztos alapot ad az induláshoz.
De mindenképpen lelkesedés kell. Én azt gondolom, hogyha valaki meghallgatta, amit eddig mondtál, akkor az lesz, hiszen annyi előnye van, hogy fel se tudjuk sorolni. Mit jelent a kenyérsütés?
Számomra a kenyérsütés örömforrás. Tehát tényleg egy olyan szenvedélyé tud válni, olyan kapukat nyit meg, olyan élményt ad, ami ezt az egész folyamatot sokkal, de sokkal többé teszi, mint egy egyszerű háztartási munka. Újra és újra vágyom rá, hogy átéljem azt a csodát, hogy a liszt és víz keverékéből álló massza életre kel a kezem alatt, és egy habos, puha, jól működő, sejmes tésztává változik, hogy aztán a sütőben illatos, bélű, ropogós héjú cipóvá válva életeket tápláljon. Tehát számomra ez egy olyan kifogyhatatlan erőt, energiát ad, és újra olyan örömöt, ami számomra egy csoda.
Mindenképpen javaslom, hogy nézzék meg a képet hallgatóink az interneten, ugyanis le van fotózva, ilyen gyönyörű minták vannak. Mondanám, hogy festve, de nyilván nem festett, hanem majd egy picit elárulod, hogy hogy készülnek ezek a csoda minták a kenyér tetejére. Egyébként a Biblia jutott eszembe, ahogy mesélted ezt, hogy mit jelent számodra, hiszen ott benne van, hogy legyetek az élet kovásza.
Így van.
Tehát, hogy az egy csoda tulajdonképpen, és mi magunk is, mint emberek, az örömünkkel, életünkkel, energiánkkal, a sima vizet, lisztet egy csodás életenergiájú kenyérré változtathatjuk, amit te átélsz, amikor kenyeret sütsz, és a hallgatók is át fognak élni, ha kenyeret fognak sütni.
Így van. Így van, bízom benne, hogy nekik is örömforrás lesz a kenyérsütés. És köszönöm, hogy ezt a bibliai példát említetted. Valóban így van, tehát ez egy csodálatosan jó dolog, és nagyon jó dolog, hogyha a környezetünknek is kovásza tudunk lenni.
És hát te azzá lettél, mert ugye említetted itt a tanuló műhelyt, de hogy hozzád is lehet jelentkezni, hogyha valaki egy kisebb csoportban szeretne erről többet és részletesebben tudni. Tehát neked is van egy kis tanuló csoportod, amelyet ellátsz tanácsokkal, jól mondom?
Közösségi oldalon nincsen külön csoportom. Nagyon szívesen segítek mindenkinek, aki hozzám fordul. Nagyon szívesen adok kovászt, elmesélem, hogyan kell ezt életben tartani, hogyan kell vele kenyeret sütni, és aki ezt a gyakorlatban is szeretné velem együtt megtapasztalni, neki is tudok ebben segíteni.
És most egy picikét kóstolót szeretnénk, nem a kenyérből, mert azt nem tudjuk átadni így a hallgatóknak, hanem abból, hogy tulajdonképpen mit jelentenek ezek a fogalmak, hogy életben tartani a kovászt, hogy kell egy kenyeret megsütni, bele kell rakni sütőformába vagy lapra, ha kisült, mikor ehetjük, szóval egész konkrétan is akarunk egy-két tanácsot, hát ha van egy-két olyan bátor hallgató, aki neki fog, konkrétan fog nekünk Ibolya egy-két tanácsot adni, hogyan is érdemes kovászos kenyeret sütni, maradjanak velünk.
153. A Halasrádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk, illetve lassan befejezzük a mai adásunkat. Oláné Fűz Ibolya kovászolt kenyér, pizza, lángos, fán, kifli. Itt a szünetben elmondtad, hogy tulajdonképpen nem csak kenyeret lehet kovászolt élő mikroorganizmusokkal nevelni és készíteni, ami egy csoda és örömforrás, maga a készítés is, hanem nagyon sok mindent. Azért biztos bennünket, hogy az elsők, ha nem is sikerülnek jól, te mikor érezted azt, hogy most már úgy klasszul megy? Ennyi idő ezt megtanulni.
Nyilván ez változó, tehát minden esetre kell hozzá némi tapasztalat, de hát a tapasztalatot meg gyakorlással tudjuk megszerezni. Tehát óriási segítség az, hogy már van egy ilyen szuper jó csoport, amit az előbb említettünk, és ahonnan azért nagyon alapvető és már professzionális tudást is lehet szerezni, hiszen ennek a csoportnak tagjai az ország profi kézműves pékjei, és nagyon sok olyan házi pék, aki már hosszú ideje sült, nagy tapasztalattal bír, és lehet tőlük kérdezni. Hát az én első kenyereim sem voltak még azért messze olyanok, mint amit ma láttál. Tehát bizony volt közöttük ilyen kis lapos frisbee jellegű valami is, de az is finom volt, és az is elfogyott.
És az enyém is frizbi alakú, és a családtagoknak ízlik.
És ízlik, és ez a legfontosabb, hogy finom, és tudjuk, hogy mi van benne. Szívünk, lelkünk. A lisztben és vízen és a son kívül még mindenképpen ott van. És hát arra is nagyon biztatnám a rádió hallgatókat, hogy érdemes megtanulni a kovászolásnak a folyamatát, ha bár így első hallásra, olvasatra kicsit bonyolultnak, nehézkesnek tűnik, hisz előre kell tervezni itt sokszor 2-3 napra, hogy megfelelő érett, jó állapotban lévő kovászunk legyen. Tehát ugye meg kell tanulnunk előre tervezni, mert hogyha mondjuk vasárnap ebédre sütni akarunk, elvárunk egy fánkot, akkor előtte pénteken már el kell kezdeni felerősíteni az egyébként is jó állapotban lévő erős kovászunkat, de frissítéseket megcsinálni, hogy jó minőségű erős kovásszal tudjunk neki kezdeni. Tehát ez egy kicsit bonyolultnak tűnik, de ha megértjük ezt az egész folyamatot, akkor már teljesen leegyszerűsödnek ezek a folyamatok, és egy-egy ilyen kovász etetés, frissítés, a dagasztás pár perc, és igazából inkább jelenlétet, és hogy megtanuljunk előre tervezni.
Mondjuk az más szempontból is
a más szempontból is jó, és ez szerintem sokszor egyéb területen is segítséget ad. Meg hogy kibővül olyan finomságokkal is a paletta, és sokkal finomabbak, és hát egészségesebbek is tudnak lenni ugye a hosszú élelés miatt. Tehát a más gluténtartalmú liszttel készülő pékáruk, legyen ez fánk, vagy kifli, vagy zsemle, vagy pizza, vagy kakaós csiga, tehát mindent, amit egyébként élesztővel készítenénk, azt el tudjuk készíteni kovásszal is. És addig, amíg ugye az élesztőt abból a kis sárga 50 g-os kis csomagból ismerjük a hűtőpultokon a boltból, az egyetlen egyfajta élesztő gombát tartalmaz. És kétségtelen, hogy nagyon gyorsan, nagy biztonsággal, jól tervezhető folyamat során tudunk vele dolgozni, de mindazok az élettani folyamatok nem történnek meg, amikről most itt szó volt.
És hát a hallgatókat azért is biztatnám, mert ugye azért lássuk be, hogy a Covid alatt azért több szabadidőnk van, főleg így télen, tehát hogy ettől jobb mulatság, mint ezeket megtanulni, arról nem is beszélve, hogy tulajdonképpen mind a kovászolás, amiről most beszélünk, mind a következő héten a fermentálás, zöldséggyümölcsöknek a fermentálása, olyan baktérium, amiről itt beszéltél, olyan baktériumokat, gombákat, sokfélét hoz létre és visz be a szervezetünkbe, ami kulcs, mert hogy a baktériumok azok nem ellenségeink, bizony, hanem barátaink, és hogy nagyon-nagyon nehéz őket bevinni, nagyon sokfélét és egészségeset, tehát tulajdonképpen a legjobbat tesszük az egészségünknek. Azt meséld el, most már nagyon sok minden nem fog beleférni a műsoridőnkbe, hogy ez a kovász etetés életben tartás, ez mit akar?
Hát igen, életben kell tartani a kovászokat, tehát itt nem mindig új és új kovászt indítunk, hanem ha egyszer létrehoztunk egy kovászt, akkor azt nevelgetjük folyamatosan. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy hetente legalább kétszer megetetjük az anyakovászunkat, és hogyha ebből sütni akarunk, akkor pedig legalább kétszer frissítjük azt a kovászt, tehát kiveszünk az anyakovászunkból egy minimális mennyiséget, és azt kétszeri frissítéssel használjuk majd a dagasztáshoz. És jó, tehát az idős kovász az kincs, tehát az egy csoda, hisz annyi információt, annyi hasznos mikroflórát tartalmaz, ami ezt egy különlegessé teszi. Tehát az a legidősebb kovász, amiről én tudok, az Szabadfi Szabolcs birtokában van, egy 103 éves kovász, ugye az ő neve ismert a múlt év tavaszán a Covid karantén alatt, ő több ezer ember tanított online kenyeret sütni, és hát ő az egyik talán olasz mesterétől kapta azt a kis kovász magot. Ő neki ugye több üzlete is van már, talán két vagy három pizzázója. Tehát ő az egyik legismertebb olyan pék ma Magyarországon, aki ektevat kovásszal dolgozik.
103 év, hallgatók, ha látnák, leesett az állam szó szerint. Tehát ez egy annyira izgalmas folyamat. A mi kovászunkban például a karácsonyi család benne van, hiszen azt a mézet raktam bele többek között az induló gyümölcsérleléshez, amelyet karácsonykor az egész család együtt lételekor használtunk. Szóval ebbe tök izgalmas dolgok bele tudnak kerülni ebbe a kovászos kenyérbe. Ibolya, végtelenül köszönjük, ennyi fér bele a műsoridőnkbe. Akit érdekel, kereshet téged is személyesen, illetve a riporthoz készített kis rövid leírásban ott lesznek azok a csoportok, amelyeket ajánlasz, ha valaki ebbe szeretne belevágni, és nagyon biztatunk mindenkit, hogy vágjon bele. Miért?
Mert ez egy csuda jó dolog.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és nagyon köszönöm mindazt, amit elmondtál.
Nagyon szívesen örülök, hogy beszélhettem erről.
Oláné Fűzibolyával beszélgettünk a kovászos sütésről. Ha tehetik, hallgassák meg a riport elejét, ha véletlenül lemaradtak, vagy internetről ismét meghallgathatják az interjút. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.